Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
Köszöntöm Önöket! Egy hazai tudományos szakfolyóiratban megjelent kutatás szerint a képzésüket befejező fiatal pályakezdő táncművészeknél mérték kortársaikhoz képest a legalacsonyabb önértékelési szintet. Szakmájukkal korán, tinédzserkorban kezdenek el foglalkozni, a napi rutin, a monotonitás már életük része lesz, mire befejeződik a képzésük. Később a kampányszerű terhelés, mondjuk egy-egy diótörő szezon, vagy egy hosszabb külföldi turné, esetleg a pozitív visszajelzések hiánya gyakran kiégéshez vezethet. A következmények között pedig ott sorakoznak a sérülések. Vajon megelőzhető-e mindez? Szászi Beátával, a Táncművészeti Egyetem oktatójával a kiégés jelenségéről, okairól, tüneteiről és kezeléséről beszélgettünk.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
Általában minden szakmában ismert a kiégés jelensége, és jobbára a monotonitáshoz, esetleg a sikertelenséghez, vagy a vezetői mérgező légkörhöz van kötve. Egy picit azért talán más a világa egy táncművésznek, de ennél a szakmánál is érzékelhető a kiégés. Mik okozzák ezeket a tüneteket?
A táncos szakmában megkülönböztetünk egy akut kiégést, illetve egy krónikus kiégést. Ez némileg különbözik a szokásos burnout irodalomtól. Általában ugye egészségügyi dolgozókról, ügyfélszolgálatosokról, tanárokról szól a burnout irodalom, de ha előadó művészekről beszélünk, akkor ott megkülönböztetünk akut és krónikus kiégést. Az akut kiégés az arra vonatkozik, amikor van egy nagyon terhelt, de meghatározott időszak, amikor kevés idő van a pihenésre, a regenerációra, mondjuk alvásidő is kevesebb, és tulajdonképpen van egy krónikus fáradtság, tehát kimerül a szervezet. Itt gondolhatunk egy ilyen diótörő időszakra klasszikus balettműfajnál.
Amely előtt állunk éppen. De hát szóljak azért egy picit közben, azért ilyenkor szokták azt csinálni, hogy kettőzzék, hármazzák, vagy akár négy szereposztásban csinálják, hogy ezt elkerüljék.
Így van, de ez akkor is egy terhelt időszak. Mondjuk a néptáncosok, hogyha elmennek egy külföldi turnére, és ott napi egy-két előadásuk van egy hónapig, akkor azért nagyon intenzív terhelésnek vannak kitéve. Ez tulajdonképpen egy meghatározott időszakban fordul elő, ami után fennáll az, hogyha kipiheni magát, akkor újra tölti a szervezetét. Hogyha ezek az időszakok ismétlődnek, és nincs lehetőség erre a pihenésre, feltöltődésre, akkor tulajdonképpen bekövetkezik a krónikus kiégés, amikor az immunrendszer lenullázza magát, és jönnek olyan tünetek, amik árulkodóak lehetnek a krónikus kiégésre vonatkozóan, ilyenek például felső légúti tünetek, amik nagyon gyakoriak, vagy bőrpanaszok, esetleg allergiaszerű tünetek, hölgyeknél a menstruációs zavarokat is.
Ilyenkor előfordulhatnak sérülések is gyakrabban?
Egyértelműen mind a két kiégés típusnál, akár az akutnál és a krónikus kiégésnél, hiszen arról van szó, hogy nem tud feltöltődni a szervezet, nem elegendő a táplálékbevitel, nincs elegendő pihenőidő, és ennek kapcsán ugye fennáll a lehetőséges sérüléseknek. Ugye eleve a tánc kapcsán csomó mikrosérülés képződik a teljesítmény során, amit hogyha nem tud regenerálni, vagy nem tud kipihenni, akkor ezek ugye összeadódnak, és így fennáll a sérülés veszély.
Na most, amiről eddig beszéltél, az mondjuk úgy az egész társulatra vonatkozó okok lehetnek. De azért itt vannak egyének, akiknél kimondottan egyéni okok miatt jön ez a jelenség elő. Mit vizsgáltatok ilyen területen, vagy ezen a területen?
Egyéni okok lehetnek, amikor nem csak fizikai szinten történik kimerülés, hanem érzelmi szinten is, amikor mondjuk túl magas elvárásokat támaszt a táncos maga elé, vagy a környezete támaszt túl magas elvárásokat, hogy mind a kettő a perfekcionizmusnak egy bizonyos szintjét tudja emelni, és hogyha mind a kettő fennáll, akkor még rosszabb a helyzet. Ilyenkor az történik, hogy akar teljesíteni, minél több és több energiát energiát fektet a folyamatba, de nem sikerül azt hozni azt a teljesítményt, nem is kapja meg azt a visszajelzést, amiben ő tudna javulni, növekedni, és ennek hatására ugye még több energiát tesz egy olyan folyamatba, ami már így sem működik, úgyhogy ezt szoktok egy ilyen ördögi körnek nevezni, vagy a tudományban lavina effektusnak, ami sajnos egy ilyen sorsrontó folyamatot indít el. Így alakul ki tulajdonképpen a fizikai kimerülés mellett az érzelmi kimerülés, és tulajdonképpen ez mentális kimerüléshez is vezet, ami hosszú távon meg teljesítményromlást hoz létre.
Egyértelmű, hogy mondjuk egy 100-120 fős balettársulatban nem lehet mindenki principál. Noha mindenki így lép be ebbe a szakmába 9-10 évnyi tanulás után. Okozhat-e az is kiégést? Valószínűleg azt mondott, hogy igen, hogyha valaki egyszerűen a karrierjében nem azt tudja elérni, amire számított.
Itt a környezetnek is nagy felelőssége van, hogy milyen visszajelzéseket ad teljesítménnyel kapcsolatban. Itt nem csak az most az egyénre térnék ki, hanem megint csak a környezetre, meg a társulatnak a felelősségére, hogy mondjuk hogyan javítja a hibákat, vagy milyen visszajelzéseket ad, milyen módszereket ad a kezébe a táncosnak, hogy tudjon javítani a saját teljesítésén, vagy a feltöltődésén. Tehát ez azért sok paramétert érinthet ez a kérdés.
Van egy érdekes jelenség, és ez éppen azokat érinti, akik a legnagyobb sikereket érték el, és akkor itt van például Szergej Polonyin, aki pályája csúcsán egyszer csak kisétált az egész társulati életből, ott a Royalban, de ez más élvonalbeli táncossal is gyakran előfordult, mondhatnék akár magyar neveket is, csak éppen nem akarok. Ez is egyfajta kiégési jel?
Hát föl kell tudni azt mérni, hogy ugye a kiégésnek van 12 lépése, illetve vannak tünetei, és hogyha az enyém fölméri azt, hogy belekerült ebbe a kiégés spirálba, akkor dönthet úgy, hogy egyéni szinten pszichológusra vagy pszichiáterrel rendezi ezt, mert ha ennek a rendezése nem történik meg, akkor megy a major depresszió felé. És az a jó hír a kiégéskezelésben, hogy az egyén bármikor kiszállhat ebből a spirálból. A kérdés, hogy meddig vár. Az egyéni szintig, a pszichológus szintjéig, vagy a pszichiáter szintjéig a saját egészsége érdekében. Nem tudom, hogy itt a táncossal, vagy a táncművésszel itt konkrétan mi volt a élethelyzet, vagy milyen hatások érték, de hogy könnyen elképzelhető, hogy ő diagnosztizálta azt, hogy valamelyik szinten van, vagy a 12 fokozatban valahol megy mélyebbre, és a saját egészsége érdekében döntött úgy, hogy vált.
Ami egyébként sikeres is volt, mert aztán visszatért, mondjuk Szergej Polonyint lehetett látni nyáron a Margit-szigeten, és egy teljesen új formációban megtalálta ismét a saját útját. Föl tudod sorolni ezt a 12 stációt?
Nagy vonalakban a lényeg a kiégésben, hogy ugye van a kimerülés része, a depersonalizáció, amikor van egy ilyen emberundor, kialakul a zárunk a környezetünk irányába, illetve a teljesítményromlás. Tehát ez a nagy három csoport, ami jellemző a kiégésre. A 12 lépésnek az első részei az általában a teljesítményfokozására vonatkozó erőltetett lépések, hogy önigazolást keres mindig az egyén, elhanyagolja a szükségleteit a munkája vagy a teljesítése érdekében, nem rendezi a konfliktusokat, átrendeződik meg az értékek, mert hogy szűkül az a társas közeg, ami felé ő tud nyitni. Elkezdi tagadni a problémákat, elszigetelődik, elidegenedik a többiektől, és hát tulajdonképpen nem csak érzelmi, hanem viselkedése szinte is bekövetkezik a változás az életébe, és innentől kezdve már csak a major depresszió felé haladunk sajnos. Tehát belső kijelülés, lehangoltság és a major depresszióra jellemző tünetek jelennek meg.
Hát nem vagyok benne biztos, hogy jól jártunk azzal, hogy ezt felsoroltuk, mert a hallgatók közül szerintem minden második ember magára ismert.
Igen, de mondom, az a jó hír, hogy azt kell átgondolni, hogy ezek a dolgok megjelennek-e gondolati szinten, társas szinten, viselkedés szinten, érzelmi szinten, és hogyha úgy érezzük, hogy igen, akkor az interneten megtalálható a Maslach kiégés kérdőív, ami egy 22 kérdésből álló kérdéssor, ezt mindenki ki tudja tölteni, meg le tudja értékelni magának, és akkor a végén tudja azt rendezni, hogy alacsony, közepes vagy magas a veszélyeztetettség a kiégéssel szemben, végig tudja ezt 12 lépést is nézni, és hogy hogy tulajdonképpen az elején tud diagnosztizálni tüneteket magának, akkor az az egyéni szint, amikor én tudom átgondolni a saját tartalékaimat, a saját időtöltéseimet, hogy hogyan tudok segíteni a feltöltődésemen. Ha ez mélyebbre megy, akkor már pszichológusra, pszichiáterre van szükség, de mindenképpen megfordítható ez a folyamat.
Táncverzum.
Szászi Beátát hallották az elmúlt percekben a táncművészeknél előforduló burnoutról, a kiégés jelenségéről. Mi történik akkor, ha defektet kap a Mikulás szánja, és éppen december 6-án éjjel? Hát segítségére siet a pingvin, a jegesmedve, a hóember és egy tündér. A Nemzeti Táncszínház adventi ünnepkörhöz kapcsolódó, kicsiknek szóló előadás sorozata Kulcsár Noémi Mókás Mikulás című darabjával kezdődik december 5-én, és természetesen ekkortól már szinte minden táncszínházi előadó helyen műsorra kerülnek a diótörő variációk, a holleanyók, a vackorok és a hamupipőkék. De vajon a gyerekek nyitottabbak-e a narráció nélküli, tisztán mozgásra épülő előadásokra, mint a felnőttek? Mitől jó egy gyerekelőadás, mennyiben más az alkotás célja és folyamata, ha a darab nem a felnőtteknek szól? Kulcsár Noémi koreográfussal beszélgettem mindenről.
Táncverzum.
A kortárs alkotások esetében gyakori az, hogy a felnőtt néző mindenáron meg akarja érteni a darabot, és ha nem sikerül, vagy segítséget szeretne, akkor a verbalitás nagyon sokat jelentene a számára, ami ugye bár egy táncprodukciónál nincsen. De vajon a kicsiknél, a gyerekeknél, akik eleve nem a verbalitásra építik a kommunikációjukat, könnyebben eljut-e hozzájuk mondjuk egy üzenet, egy mondani való, vagy bármilyen megfejteni való képi világ a kortárs alkotás esetében? Hogyan látod te ezt?
Én úgy látom, hogy sokkal gyorsabban, sokkal hamarabb eljut, mert nincsenek olyan tényezők az ő kis agyába, meg az ő világukba, ami gátolná ezt. Nincsenek olyan szabályrendszerek még beállítva, ami a befogadást nehezítené. Úgyhogy azt gondolom, hogy verbalitás nélkül is eljut egy táncprodukcióban az üzenet, eljut az, hogy a cselekmény milyen irányban megy. Ugye azért nagyon sok olyan mese van például mai napig is, amiben nem beszélnek, hanem a cselekmény, a történés az csak képi világban jelenik meg, tehát nekik azért sokkal szélesebb skálán tud ez mozogni.
Ugye érdekes a kettőt összehasonlítani, egy alkotónak ugyanis teljesen más feltételek és korlátok vagy adottságok között kell dolgozni akkor, hogyha felnőtteknek készített darabot, vagy ha gyermekeknek. Hogy látod te koreográfusként? Te mire ügyelsz a gyerekdarabok alkotása esetén?
A megfigyelésem az, hogy nagyon fontos, hogy a zenének milyen az összetétele, milyen hangszerek, klasszikus zene, vagy esetleg újonnan írott zene. A gyerekeknél mindenképpen kell, hogy valamilyen a dallam és a melódia mellett a hangszereknek kell, hogy egy kicsit inkább a nyugalmat árassza. Tehát itt gondolok például arra, hogy egy nagy zenekaros, teljes pompájában megszólaló muzsika nem biztos, hogy az ő értelmezésüknek megfelelő, vagy az ő lelkükkel találkozik. Úgyhogy például a zenére nagyon kell figyelni. A másik dolog a koreográfia készítésén én azt gondolom, hogy ugyanúgy lehet variatívnak variálni, lehet a lépéseket, tehát meg lehet velük ismertetni azért a táncnak a szépségeit, és azt vettem még észre, hogy nagyon kedvelik, hogyha látványos, már-már cirkuszi, akrobatikus dolgok kerülnek egy ilyen előadásba, mert a wow élményt azt ezek a pillanatok adják meg nekik. Sok esetben.
Mennyire kell a koreográfia szerkezetében arra figyelned, hogy az egyes korosztályok meddig tudnak koncentrálni? Tehát van-e ritmikája a koreográfiádnak ilyen szempontból?
Nem is a ritmikája, hanem a hossza. Én úgy látom, hogy azért egy ilyen óvodáskorú és kisiskolás, körülbelül 40 perc az, amit befogadni tudnak, onnantól kezdve már egy kicsit elfáradnak. A ritmikája az pedig az természetesen jó, hogyha váltakoznak a ritmusok, egy lassabb tétel után egy gyorsabb, de ez nem csak a gyermek sajátja, ez az emberi is, hogy ösztönből azért azt úgy megkívánjuk, amikor egy lassabb lassabb adagio után egy allegro tétel következik.
Amikor gyerekdarabon dolgoztok, mennyire tudtok építeni az ő interaktivitásukra, vagy akartok-e építeni váratlan helyzetekre, beszaladásokra, hanghatásokra? Ugye ez egy nagyon zsezsgő nézőtér ilyenkor.
Az interaktivitás szerintem mindenképpen része ezeknek a daraboknak. Én azt szeretem, amikor a gyermek ezt meg is teheti. Óva intem az összes óvónőt és tanárnőt, hogy csitítsa a gyermeket ezeken az előadásokon, hiszen azt a felfokozott állapotot, azt neki reagálni kell, azt ki kell magából engedni, és ezek a reakciók, ezek nem zavarják az előadást, hanem az előadások részei. Nagyon fontos dolog, hogy valójában nekik ez mi végig egy interakció. Az alkotásban és az előadók által vállalt interakció, az nyilván az már egy másik helyzet, amikor ugye megszólítják a gyerekeket, és velük együtt van egy-egy feladat, az is egy része ennek az interakciónak, de én úgy gondolom, hogy ez úgy jó, és úgy szép teljes egészében, amikor mind a két dolog jelen van. És tényleg a szülőket is bátorítanám arra, hogy megfogja majd ez a gyerek később tanulni, hogy a színházban nem beszélget, csendben van, de azt, hogy reagáljon az ott látottakra, azt nem kell visszatartani, nyugodtan lehet.
Nagyon fontos szerepe van az előadások utáni szakasznak, annak a néhány percnek, vagy akár negyed órának, amikor is szemmel láthatóan a gyerekek utánoznak. Erre adhattok időt így nekik?
Mindenképpen. Sőt, azt is meg szoktam engedni, hogy az előadás után följöjjenek a színpadra, bejöjjenek a térbe, megtapasztalják, megtapogassák azokat az esetleg kellékeket, vagy a díszletet, mert ezek is élmények számukra. A feldolgozást segítik. Találkoznak személyesen az előadókkal, akár közösen van valamilyen kis játék, kis program. Úgyhogy a feldolgozása az előadásnak mindenképpen egy gyermeknek ez is része, hogy az érzékszervek minden szintjén jelen legyenek.
A következő előadásod, amely gyermekeknek szól, ez a Mókás Mikulás, és természetesen a napján, tehát Mikulás napján kétszer is szerepel majd a Nemzeti Táncszínház programjában. A Mikulás figuráról lehántod a jóleső pátoszt, illetve sztereotípiát. Mikulás egyszerűen egy fontos küldetéssel elindult utazó, aki aztán defektet kap.
Azt gondolom, hogy a mai világunkban gyermekek sokkal nyitottabbak, egy őszinte, szeretetteljes, velük együtt élő létező eseményekre, történésekre, állapotokra. Ezért találtuk ki a dramaturgommal együtt ezt az új Mikulás történetet. Nagyon sok Mikulás mesét olvastam, utána néztem, és úgy döntöttünk ezek alapján, hogy megalkotjuk a saját mesénket.
És ami még itt érdekes, hogy ezt ugyan online bemutattátok, de igazi közönség előtt most kerül elő ez a darab.
Így van, úgyhogy nagyon kíváncsian várom a gyerekek reakcióját.
Táncverzum.
Az elmúlt percekben Kulcsár Noémi koreográfussal beszélgettem a gyerekeknek szóló táncdarabok sajátosságairól. A Táncverzum című műsor legközelebb 2 hét múlva jelentkezik kedden 14:30-kor, itt a Trend FM-en. Én köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.
Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.